Atyánk, a mennyei Jézusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A Közel-Keleten és Iránban történtek kapcsán sürgető felhívással fordult a szembenálló felekhez és az államok vezetőihez az óriási tragédia elkerülése érdekében a Szentatya. 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából elimádkozta az Úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal Nagybőjt második vasárnapján, ezután beszélt. Stabilitást és békét teremteni nem lehet sem egymás fenyegetésével, sem pusztítást, fájdalmat és halált okozó fegyverekkel, hanem csak értelmes, valódi és felelős párbeszéddel, fogalmazott. Felhívással fordulok a szembenálló felekhez, hogy vállalják erkölcsi felelősségüket és állítsák meg az erőszak spirálját, mielőtt az feltartóztathatatlan örvényé válik, mondta a pápa, kérve továbbra is imádkozzunk a békért. A külgazdaság és külügyminiszter tájékoztatást nyújtott a közel-keleti helyzet fejleményeiről. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a biztonsági helyzet egyre rosszabb, délig már 5059 fő a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma. Leszögezte, a kormány mindent megtesz a térségben tartózkodó magyarok biztonsága érdekében. Jelentősen emelkedett az olaj ára az iráni konfliktus miatt, ami a földgáz esetében is igaz. A kőolaj, a dízel és a gáz ára is nagyon érzékenyen reagál arra a helyzetre, ha nem biztonságos a Hormuzi szoroson történő átkelés, mondta a közmédiának nyilatkozva a MOL csoport értékláncmenedzsment ügyvezető igazgatója. Szabó Szabol szerint óráról órára változhat a helyzet. Az amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok megbosszulja az amerikai katonák halálát és a lehető legsúlyosabb csapást méri az iráni rezsimre. Donald Trump videóüzenetet tett közzé a Truth Social felületén. A háború szerinte 4 hétig tarthat. Irán hivatalosan is bejelentette, hogy nem tárgyalnak az Egyesült Államokkal. Ali Larijani, az iráni legfelső nemzetbiztonsági tanács elnökének közléséről a Sky News számolt be. Irán azokat az országokat támadja, amelyek amerikai katonai bázisnak adnak helyet. Irán szerint az izraeli és amerikai csapások vasárnap nukleáris létesítményeket céloztak, miközben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség figyelmeztetett a lehetséges radiológiai kibocsátásra és sürgeti a hatóságokkal való azonnali kapcsolatfelvételt. Friss információ szerint Irán ENSZ-nél akkreditált nagykövete megerősítette a támadások célpontjait, a csapások nukleáris létesítményeket céloztak, és volt, amit el is találtak. A 4IG hosszú távra szóló stratégiai jelentőségű nemzetközi együttműködéseket és keretmegállapodásokat kötött. Jászai Gellért elnökvezérigazgató kifejezte a vállalatcsoport elkötelezettségét a magyar védelmi ipar erősítése iránt. Hozzátette, az új megállapodások évtizedekre szólóan meghatározhatják a védelmi képességek fejlődését. Katonai járművek gyártásáról, összeszereléséről és karbantartásáról állapodott meg a 4IG NRT lányvállalata, a 4IG űr és védelmi ZRT, valamint a Rába járműipari holding a Honvéd vezérkarral. A 2030 év végéig szóló keretmegállapodások külön-külön 1,5 milliárd és 2,5 milliárd euró keretösszegig érvényesek a budapesti értéktőzsdén megjelent tájékoztatás szerint. A Rába bekapcsolódik a CSG és a Tátra Trax export programjába, részt vehet a 4IG SDT-vel a török Gidrán páncélozott járművek gyártásában, valamint a cseh Tátra katonai tehergépjárművek gyártásában. A Lockheed Martinnal amerikai-magyar integrációs program kezdődik. Orbán Viktor egy új ipari korszak sarokkövének nevezte a megállapodást. Műhold felvételek bizonyítják, hogy nincs technikai akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök újra felszólította Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Még itt marad velünk közös dalunk. örökre megmarad közös dalunk. S ha néha félelemben még a múltba ébredünk, az édes ifjúság emléke járja a szívünk, a lelkünkben még élnek a régi dallamok, az elfelejtett divatja múltalok, az elfelejtett divatja múltalok.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsó Krisztián Vera című regényének 22. részét Törőcsik Franciska olvassa fel.
Arra ébred, hogy valaki óvatosan, szinte illedelmesen zörgeti a redőnyt. Kitartó neszezés. Egy pillanatra sem marad abba. Vera körbenéz. Ez az ő szobája, igen. A mama nem sötétített be egészen. A réseken át látszik a kint álló sziluettje. Sári lehet. Kezet cserél. Tovább kopogtat. Vera feltápászkodik. Nehezére esik. Fáj, húz a feje. A homlokához nyúl, de nem érzi, hogy meleg lenne. Oda csoszog az ablakhoz, meghúzza a redőnyt. Nincs ereje, nehezen cibálja fel a feléig. Sári bekukucskál, és az ujjával mutatja, hogy csöndesen. Vera bólint. A barátnője valamit felfelé mutogat. Vera nem érti, mit akar, és elindulna az ajtó felé, hogy kibotorkáljon az előszobába és beengedje. De Sári újra dühösen kopogtatni kezd odakintről. Vera visszalép. Megérti, hogy az ablakkilincsre mutogat. Elfordítja a kallantyút, kitárja az egyik szárnyat, megcsapja a hideg. Elfordítja a másikat is. Ahogy behúzza, hátrébb lép. Besüvölt a jeges szél. Csöndesen, te elefánt! Suttogja Sári, és megpróbál bemászni az ablakon, de nehezen kapaszkodik fel. Vera visszaoldalazik az ágyhoz, beburkolódzik a takaróba. Sári hátizsákja beleakad a redőnybe, húzhattad volna feljebb is, morogja, aztán beesik. Próbál a radiátorban megkapaszkodni, de a padlóra puffan. Az ajtót nézi dermedten. Visszatartják a levegőt, mintha át lehetne látni a sárgás katedrál üvegen, hogy odakint a szülők meghallották-e az ajt. Néhány pillanat múlva Sári úgy dönt, nem. Becsukja az ablakot, lekapja a kabátját és megdörzsöli az ajkát. Mutasd magad, parancsolja. Vera nem moccan. Hozzáhajol. Vera megilletődik. Mit akar? Sári csücsörít. Olyan, mintha puszit akarna nyomni a homlokára, de csak a bőréhez érinti az ajkát. Ő ösztönösen hátradől. Egész jó, suttogja a barátnője, a tegnap estéhez képest legalábbis. Vera bólint, belesajdul a feje. A vekkerre néz. Nem akar hinni a szemének. Mennyi az idő? Kérdezi. Sár is oda pillant, délután 1:30 múlt. 20 perc zörgetek, morogja. Sietnünk kell. Vera semmit sem ért. Tiltakozni szeretne, ő fáradt. Akkor is, ha kialudta a törököt a várból, ahogy a mama szokta mondani. És már úgyis mindegy, semmi sem számít. József elutazott. És ő még azt sem tudta megkérdezni tőle, miért csinálta ezt. Sári közben a hátizsákjában kotorászik. Ezüst színű termoszt vesz elő. Meg egy piros fém varró dobozt. Vera vágyakozva nézi. Éppen ilyen kincses ládikát szeretne ő is. ennek tökéletes a mérete. Elférnek benne titkok, de még el is lehet dugni. Sári lepattintja a termoszkupakját, ami igazából egy bögre. Jó illatú karamellás tejet tölt bele a termoszból. Vera meg akarja kérdezni, miért csinálja ezt. Miért nem az ajtón keresztül jött be, és miért nem a konyhában isszák a forró tejet. De Sári felpattintja a kincses doboz fedelét. Egy szalvétába bugyolált csomag van benne, ampullák, egy tabletta. Sári kikapja a papírcsomagocskát, kibontja. Három pilóta keksz lapul benne. Összeakad a tekintetük, de csak egy pillanatra. Aztán mind a ketten másfelé néznek. Tudom, hogy a karikát szereted, morogja Sári, de nem volt otthon. Vera nyel egyet, hogy eltűnjön a gombóc a torkából. Köszönöm. Egyél, vakantja Sári. Verának válaszképpen megkordul a gyomra. Halkan kuncognak rajta. Vera tömi a kekszet, bekapja a tablettát, iszik rá langyos tejet. Nem is tudja, mikor esett utoljára ilyen jól. Szempillantás alatt eltünteti azt a néhány darabot. Sári ismét tölt a tejből, aztán hüvelykújjal, kicsit ügyetlenül letöri az ampulla tetejét. Behunja a szemét, és láthatóan boldog, amikor az ampulla megreccsen. Bele akarja önteni a tartalmát a tejbe, de a kis üvegcséből nem akar kicsurogni a folyadék. Hosszan rázogatja, szitkozódik, aztán nagy nehezen mégis kicsöpög. Vera megérinti a vállát. Mire jó ez? Sári félreérti. Ez valami csoda koktél, feleli. A színészekbe szokták beinjekciózni, ha betegek, de az előadást nem akarják. Ez az egész, vág közbe Vera. Sári a kezébe nyomja a bögrét, sóhajt jelezvén, fontosat fog mondani, de meg sem kell szólalnia. Vera már sejti. Nem utaztak el? Lehocki búcsú koncert lett a karácsonyi hangversenyből, vigyorog Sári. Négyszer adott ráadást a zenekar, az este már el sem indultak a pályaudvarra. Mikor? Kérdezi Vera, és meghúzza a gyógyszeres keserű tejet. 3:45 indul a pesti. Vera megissza a maradékot, beleborzong. Akkor még van időnk. Sári megrázza a fejét. Legalább fél óra, mire hat ez az izé. És ha Julika néni egy kis lázat is érez majd rajtad, biztos nem mehetünk sehová. Akkor kilógunk az ablakon, közli elszántan Vera. De ebben a pillanatban motozás hallatszik az előszobából. Vera rémülten Sári kezébe nyomja a műanyag bögrét. Sári bosszúsan néz rá. Ébren vagy, kislányom? Hallatszik odakintről a mama közeledő hangja. Sári prüszkölve az ágy alá dob mindent, aztán be akarja rugdosni a hátizsákját, de nehezen fér be. Vera végre felocsúdik, nyitja az ablakot. Sári lendületből kibucskázik rajta. Belülről könnyebben megy, el tudja lökni magát a radiátortól, de így is az utolsó pillanatban tűnik el. Vera még éppen rá tudja fordítani a kilincset, és megragadja a gurtit, mintha most húzná fel a redőnyt, amikor benyit a mama. Na hát, lelkendezik, milyen fit vagy! Gyorsabb lett volna, ha kisétálunk, zsörtölődik Vera. Több mint 10 percet várnak a villamosra. Álmosítóan lassan döcög, a kanyarban pirosat kap, várni kell. Először megkerüli a háztömböt, csak utána áll be az állomás elé. Már a térről hallatszik a szignál. A vasút állomáson rideg lépcsők vezetnek felfelé. Kiérnek a peronra. Csípős hideg van. Komor az idő. Vagy már alkonyodik. A pesti gyors az első vágányon áll, és az utolsó kocsi ajtaja nyitva. Felpattannak. Vera émelyeg. Gyöngül a csodaszer hatása. Ettől szorongani kezd. Bemondja a hangos beszélő, hogy a pesti 10 perc késéssel indul. Minden fülkébe benéznek, József sehol. Sok van. A vége már unalmas. Vera fáradt, fázik. Lelassul. Lehet, hogy Sári nem jól tudta. Talán mégis elérték tegnap az utolsó járatot. Az utolsó fülkéknél már nem is köszönnek, csak bekukkantanak. Az utasok megbámulják őket, mintha mindenütt hagyma és kolbásszag lenne. Áporodott a levegő. Amikor leszállnak az első kocsiból, Vera egészen kimerült. Menjünk haza, csügged el Sári. Megint elég rosszul nézel ki. Elmennek a vonat mellett. Vera megtorpan, bambul. A peron másik oldalán pakoló embereket nézi. Óriási műanyagszatyrokat és dobozokat cibálnak le a csúnya öreg vonatról, ami igazából úgy néz ki, mint egy busz. Még a mozdonyvezetőnek sincsen külön fülkéje. Ott ül együtt az utasokkal. Mókásan mutat. Vera mutatja, emeli a kezét, hogy Sári is vegye észre, hogy ott ül, ahogy a papa mondaná, kukorékol a mozdonyvezető az emberekkel. De Sári azt kérdezi, mi lelte. Mit bámészkodik itt, menjenek már haza. Bemondják a hangosba, hogy a pesti járat azonnal indul. De Vera csak a tömött, koszos dobozokat bámulja. Az van rájuk nyomtatva behemót betűkkel, hogy Szent Györgyi Albert. Az egyiken filctollal írt felirat, pelenka. A doboz kiborul, de nem pelenka van benne, hanem farmer. Sok égszínkék farmer. Jól van, sóhajtja, mehetünk. Sári leengedi a kezét, mond valamit. Nehéz figyelni rá. Egy férfi kapkodja fel a farmerokat. A peronról elindul feléje a rendőr. Erre még gyorsabban tömködi a nadrágokat a dobozba. A többiek szétrebbennek mellőle. Ott marad egyedül a sok farmerral. Figyeli a rendőrt, az meg őt. Őket meg mindenki. És olyan jó most ezt nézni. Ezzel törődni. Nem szabad gondolni semmire. Ahogy a rendőr odaér, a férfi az utolsó nadrágot is visszagyömöszöli a dobozba. Valamit beszélnek, nem hallani, mert dudál a vonat. Valamit bemondanak a hangszóróba. Sári noszogatni kezdi. Menjünk már! Vera nem figyel. Valamit megint mondott a szép hangú bácsi a mikrofonba. A dobozos férfi a hóna alatt fogja a dobozát, de túl nagy, ki fog szakadni. Megreped, összegyűrődik. A férfi elindul, a rendőr mögötte, az irodák felé tartanak. Vera látja magukat, Józsefet és önmagát, mintha vetítenék, villognak a képek. Látja, hogy az igazgatói iroda elé kísérik. Aztán azt, ahogy az áruházban rohannak az őr elől, ahogy tejfölt és kenyeret majszolnak a szökőkútnál. És Vera most úgy érzi, hogy ezt nem fogja kibírni, hogy ezt nem lehet. József nélkül nem megy. Mert nem csak különleges nem lesz vele a világ, de semmilyen sem lesz. Hiszen olyan, mint régen már nem lehet. Akkor hogy lehetne akármilyen? De hiszen ők ketten már egyek, lopódzik be az agyába a gondolat, amit azóta próbált meg visszatartani, hogy kijöttek ide. És amit addig sikerült is visszafogni, amíg Józsefet keresték a vonaton. És amíg minden erejével a farmeres embert figyelte. De most valahogy nem történik semmi. Nincs több segítség. Sári még fáradtan próbálkozik. Bekukkant a pénztárakhoz, de ő is egyre elgyötörtebb. Visszacsoszog, lehuppan a padra. Vera érzi, átfázott, fájnak a csontjai. Fáj, ahogy lép, mintha recsegne belül. Tényleg menni kéne, könyörög Sári. És végre el is indulnak. Vera elképzeli magukat kívülről. És ő, ahogy jár, átfázva a recsenős mozdulataival, mereven, mint egy báb, olyan, mint a bádog ember. Hát persze, az Ózban. Sári meg természetesen a jóságos Doroti, aki még ezt is megteszi a barátnőjéért, és aki ugyan nem kapott semmit, de nem is tudta elveszíteni. A hangos bemondó egyfolytában beszél. Nehéz elviselni a sok mondatot. És ekkor a táblák felől, ahol ki van akasztva a falra, hogy mikor, honnan indul a vonat, hirtelen feltűnnek. Jakub bácsi a vonatra mutogat, és lengyelül kiabál. József a fejét rázza, kitépi magát az apja kezéből, de megy tovább a vonat felé. Vera teste megindul. Rohanni kezd. Eleinte még recsegnek a mozdulatok, de aztán, mintha minden izma megadná magát. Vera nem érti, mit csinál, csak rohan, mert muszáj, mert valami borzasztó erő viszi magával. És ez a rémületes lendület fontosabb mindennél. Annál is, hogy fáj. Annál is, hogy fázik. Fél. Akkor is rohanni kell. Nyitott kabátban és kiabálni. József! József! Vera látja, hogy a fiú meghallja a hangját. Elárulják a szaggatott mozdulatai. És a második kiáltásra meg is torpan. Már a peronon vannak, néhány lépés múlva Jakub bácsi is megfordul, leteszi a hatalmas kötelekkel átkötött bőröndöt, amit cipel, csak a hegedűt fogja tovább. József hátán megtömve a katonai hátizsák, amivel iskolába is járt. József csak áll, háttal, belemeredve a mozdulatba. Az apja is közte van egy bő méter távolság. József nem fordul meg. Elhallgat minden. A hangszóró, mintha egy utolsót recsenne, aztán csönd. József még mindig nem néz hátra. Vera már csak kocog. Erősödik a fájdalom. Járásban lép. Jakub bácsi hol a fiára néz, hol rá. Vera most néhány méterre van tőlük. Lassít. És ahogy ő megáll, megmozdul minden. Jakub bácsi utoljára a fiára néz, aztán felemeli a bőröngyét. A hangszóró sípolva megszólal. Bemondja, hogy gyors vonat indul Budapestre. A fiú is meglódul. Vera próbál nem szólni. Még a tenyerével is befogja a száját, de érzi, hogy ezt már nem lehet visszatartani. Ezért inkább tölcsért formál a két kezéből, és próbál nagy levegőt venni, hogy üvöltsön egyet. De mintha megnémult volna, csak tátog. Végül egyetlen árva hang sem jön ki a száján. Szeretlek, József! Hallja maga mögül sári reket kiáltását. Vera döbbenten megfordul. Nem is tudja, mit csináljon. Széttárja a karját, és oldalra fordítja a fejét. Mi az ég haragja akar ez lenni? Árulás? Hát miféle végletes barátság ez Sárival? De közben meglátja a szemét. A lány őt nézi riadt tekintettel, nem Józsefet. És úgy bólogat, ahogy a mama szokott, amikor Verában elakad a szó. Szurkol neki, hogy bökje már ki, mit szeretne. Mármint, hogy te, hadarja Sári rémülten. Úgy értettem, hogy te szereted. Vera végre levegőhöz jut. De hülye vagy, majd én mondom, ha akarom. Sári kétségbeesve a vonat felé mutat. Vera megfordul. A fiú most száll fel a vonatra. Neki meg végre visszajön a hangja. Ne menj el! Kiáltja. Józsefnek meglassulnak a mozdulatai, de másodszorra nem áll meg. Verára iszonyatos erővel szakad rá a szégyen. Hirtelen pisilnie kell. Olyan erősen szorítja a hasát, hogy majdnem becsurog. Még ott visszhangzik a fülében a sikítás, amikor szétárad benne a megalázottság. És közben érzékeli a bőre, a füle, a haja. Mindene megérzi, mert olyan, mint egy gyötrelmes, kínzó, mégis tökéletes simítás, hogy József, miközben két kézzel magára húzná a vagon ajtaját, mielőtt éppen az indulás pillanatában bevágná a vasajtót, bár a zöld úttörő sapka ellenzője takarja a szemét, lopva visszanéz. A villamos percek óta várakozik a pályaudvar előtt. A vezető nem csukja be az ajtókat. Hideg van. A köd is leszállt. Sötétedik. A nővérszállóig sem látni. Valaki valami fahíjasat eszik a villamosban, nem látni ki az. De Vera orrát csiklandozza az illat. Senki sem mozdul. Csönd van. Hirtelen idegen lesz minden. Mintha egy ismeretlen városban lennének, egy sosem látott helyen. Életében először engedte előtt egyedül, illetve Sárival. Dudáiknál messzebb a mama. Ez már nyilván azt jelenti, nagy lány lett. Ösztönösen az új téli kabátjára néz, ami nem olyan színes, mint a sárié, és sajnos nem is olyan meleg, de csinos és felnőttes, drága darab. Derékban karcsúsított, fekete szövet, fehér gallérral, fehér övvel. Ez várja őt ébredés után a nappaliban. A mamával kisétálnak a szobájából. Neki még a torkában dobog a szíve, alig akarja elhinni, hogy sikerült. A mama nem látta meg a kibukfencező sárit. A kabát egy válfán lóg. Nem csomagolták be. Jókora gyűrött sejempapírral takarták csak el. A mama izgatottan toporog, azt várja, magától észrevegye. De Vera most feltűnőbb dolgokat sem szúrna ki, nemhogy egy ilyet. Azért néz körbe, mert látja a mamán, hogy valamire vár. És most csalódott. Ekkor csodálkozik rá némi tanult illendőséggel a meglepetésre, ami a nappaliban, a kétajtós szekrény ajtaján lóg. Vera egy pillanatig elcsodálkozik rajta, hogy még erről is képes volt megfeledkezni, de a következő másodpercben már magánkívül sír. A mama megbénul a rémülettől. Talán ilyen látványosan még nem is fordult vele elő, hogy fogalma se legyen, mi történik, és ez csak fokozza Vera fájdalmát. Pokoli erős, mint valami görcs. Hiába próbál levegőt venni, nem engedi a szorítás. Fuldokolva zokog. A mama a hátát ütögeti, aztán mentőt akar hívni. Vera hiába mutogat, hogy ne, csak akkor teszi le a kagylót, amikor ő lélegzethez jut, és már rá tud szólni. Akkor visszaoldalog, ilyetten a hátát simogatja. A papa hozza a virágból a tortát, ismételgeti tanácstalanul. Vera bólogat. Éppen olyan váratlanul nyugszik meg, ahogyan kiborult. Felpróbálja pizsamára a kabátot. Gyönyörű. Még mosolyogni is megpróbál. A papa mondta, magyarázkodik a mama, mintha ez lenne a baj, hogy ne várjuk meg az ajándékozással a műszakja végét. Vera bőszem bólogat. Boldog születésnapot, kislányom. Vera nyakig begombolja a kabátját. Lassan, óvatosan leereszkedik a fotelba. Keresztbe teszi a lábát. Összekulcsolja maga előtt a kezét. A mama a másik fotelig hátrál, de csak a karfájára huppan le. Azt sem tudom, ki szült engem. Csöngetnek. Vera őszintén meglepődik. Ki lehet? A mama iparkodik ajtót nyitni. Már befelé jönnek a vendéggel, mire beugrik neki, hogy Sári az. A barátnője azóta kint várt, és teljesen átfázott. Lángol az arca a hidegtől. Milyen jól nézel ki. Tiszta egészséges vagy. Zengi Sári begyakoroltan, hogy a mama biztosan meghallja. De az nem figyel. Rutinosan egyensúlyozik kifelé a konyhából a két bögre forró karamellás tejjel. Arra koncentrál, ki ne lötyögjön. Sári nem mondja megint. Melengeti a bögrén az elgémberedett kezét. Iszik néhány kortyot. Aztán tétován megdicséri az új téli kabátot. A mama félve elhaló hangon felel. 11 év nagy idő. Sári meglepődik, aztán búzgó helyesel. Ő is hozott ajándékot, teszi hozzá megkönnyebbülten, hiszen ezért jött. Majdnem büszkén tétován körbenéz. Aztán meg töpreng valamin. Vera késve érti meg, hogy a hátizsákját keresi, amit berugdosott az ágy alá, és ami hivatalosan most nincs itt. Azt hiszem, nyögi ki, otthon felejtettem. Úgy robban ki belőlük a nevetés, mintha erőnek erejével folytották volna el eddig. A mama a szemét törölgeti. Körbelengi valami különös megkönnyebbülés a szobát. Sári nem sokkal később felveti a pályaudvari villámtúra ötletét, hiszen olyan közel van. Csak 3,5 percig kell Verának a hóna alatt tartania a lázmérőt, aztán mindössze 2-szer nézi meg a mama ellenőrzésképpen a homlokát. Még hőemelkedése sincs. Mire fogat mos és visszamegy a szobájába, már oda van készítve az utcai ruhája az ágyra.
Grecsó Krisztián Vera című regényének 22. részét Törőcsik Franciska előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Berkes László pápai prelátus Miskolc újdiósgyőri plébánossal beszélgettünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Miskolci katolikus élet címmel könyve is megjelent. Ugye itt arról volt szó, hogy milyen életjelei vannak az egyháznak Miskolcon. Mit tart legfontosabbnak ezen a területen, hogy azokban az évtizedekben, amelyekről szól ez a könyv, milyen életjelei voltak a katolikus egyháznak?
Az élet mindennél fontosabb, és az élet mindig megmutatkozik valamiben. Az egyház számára ugye természetesen adva vannak, hogy mik az életjelek. Az emberek tartoznak ide elsősorban, a hívő emberek, akár a statisztikai adatoktól kezdve, a keresztelés, esküvő, temetés, elsáldozók, stb. A minden ünnepnapi vasárnapi szentmise, talán ezt hiányolom leginkább az első meg a második időszak közötti. Ebben látom legnagyobb különbséget, hogy akkor természetes volt az, hogy az a 2500 ember szívvel, lélekkel ott van a templomban. És ahol összejönnek az emberek, ott el tudják tölteni az időt. Én gyerekkoromban is ezt az emléket hozom, hogy ahol a családunk, a nagy család nagyszülőkkel együtt összejött, ott nem volt gond az, hogy hogy töltsük el az időt. A hívek esetében is, hát most csak a fiatalságot említheném, talán egyik legnagyobb különbség egyik. Tehát abban lehet, hogy akkor a 100 fiatal, mert 4 ifjúsági csoporton volt mondjuk a Mindszenten, és bármikor 100 fiatalt össze lehetett szedni, és nem én rendeztem őket. Ők hívtak engem. Ők rendeztek engem. Ők igényeltek engem. Tehát én nekem csak ott kellett állni, ott kellett lenni, és ennyi. Mert ők elszórakoztak. Ma is elszórakoznak az emberek, de valahogy máshol keresik a szórakozási lehetőséget. Meg sokan még az sem. Egyetlen egy terület van, ahol a legszívesebben most el vannak a mai fiatalok, ez a sport. Meg a sportegyesületek. Ami nem mondom, hogy vetélytársa az egyháznak, mert teljesen más terület, de ott kap legtöbbet abból, amit az egyházban kaphatna. Hogy ez mikor döbbennek rá arra, hogy Krisztus közelében jobb lenni. Nem tudom. Hogy kik tehetnek erről, hogy a papok, mi tehetünk erről, vagy a szülők, szokták mondani, vagy maguk a fiatalok mások. Tehát visszatérve a katolikus életre, minden szegmense fontos volt. És ha már itt a számok szóba kerültek, tehát egy időben úgy elkezdtem azt is, hogy volt egyfajta periódika benne, egyfajta visszatérés. Vagyis, hogyha 500-at kereszteltünk, akkor abból volt, mit tudom én, 150 elsáldozó, abból volt 70 bélmálkozó, abból volt 40-30 ifjúsági tanos, és itt tovább. És ez következetesen mindig lehetett. Tehát egyrészt mondhatom úgy, hogy lekoptak néhányan, másrészt mondhatom azt, hogy tisztázott, megrostálódott. De mindenképpen maradt. Egy viszonylag tekintélyes szám minden esztendőben. És ezek egymásra rakódtak.
Akikre lehetett építeni.
És ezek évek távlatában már ebből létrejön valami. Ezt hiányolom most.
Itt jól érzem azt, hogy a papoknak nagyon fontos szerepe van azért ilyen közösségépítésben is?
Természetesen, de a pap bármit csinálhat. Régen még mondtuk azt, ifjabb papkorom, hogy hú, te tudsz focizni, te tudsz gitározni, milyen jó neked, ragaszkodnak hozzád a gyerekek. Volt benne valami, de most majdnem azt mondom, tudhatsz gitározni, tudhatsz focizni, ma ez is kevés. Vagy nem is tudom, mit lehetne mondani. Végső soron, akármilyen eszközökön keresztül kapcsolódik az ifjúsághoz, vagy a gyerekhez a pap, ami az ő feladata, az mindig az evangelizáció. Tehát mindig az evangéliummal szeretnék, vagy tudok csak egyedül operálni. Mással nem.
Ha már így a papok szerepére utaltam, nagyon fontos az is, hogy a következő generáció papjait felkészítsük arra, hogy mi várja őket. És erre is lehetősége volt László atyának, tanította az Egri Tudományi Főiskolát.
Hát igen.
Mit tart legfontosabbnak ma 2026-ban a papképzés terén?
Nyilvánvaló, hogy mindig ahhoz a korhoz kell készíteni fel őket, amelyikben élnek, amire ma szükség van. Nem kell többet tudni, mint régen, de lehet, hogy kicsit más kell tudni. Régen is sok mindent tudtak. Nem én, az én korom, hanem a tőlem idősebbek. És az az érzésem, hogy nekik sokkal nehezebb lesz, mint nekünk volt. Sokkal nehezebb lesz, mert át kell törni egy falat. Nagyon nehezen áttörhető falat, hogy eljussanak az emberekhez, a családokhoz. Életem első felében fontos volt a házszentelés, fontos volt a családlátogatás, és nagy örömmel fogadtak bennünket, papokat. Öröm volt. Ma is megyek, tegnap is voltam, ezen a héten is megyek majd, de jóval kevesebbhez, és azt nem tudom, hogy hogyan lehetne beférkőzni olyan családokhoz, akiknek ez meg se fordul a fejében. Mint ha elfelejtették volna, hogy ilyen is van, ilyen lehetőség. Tehát nem lesz könnyű a jövő papságának az evangelizáció.
Lehet erre készülni? A szeminárium időszaka fel tudja készíteni a fiatalokat arra, hogy nyissanak jobban, vagy máshogy?
A gyakorlatra nem. Prédikálni is majd prédikálás közben fognak megtanulni, meg paposkodni is majd paposkodás közben fognak megtanulni. Ott az a fontos, hogy legyen egy lelki biztos képzettségük, egy bizonyosságuk, egy föltétlen ragaszkodásuk Jézushoz, meg az egyházhoz. Ha ez megvan, tehát hogy ne tudja őket eltántorítani semmi.
Ha ez megvan, akkor jöhet bármilyen
akkor jöhet
kihívás.
Bármi. Akkor jöhet bármi.
Kihívások mindenki életében vannak, László atya életében is voltak. 2 éves periódusokról beszéltünk, vagy egy fontosabb 2 éves időszakokról. Megemlítettük már a bencéseket, beszéltünk a sorkatonasságról, beszéltünk Rómáról. Kimaradt a 4., ami egy fontos tapasztalat, kihívás, lehetőség. Nem is tudom, hogy milyen szót adjak ennek. Budapesten attasé volt, az apostoli nunciatúra attaséja 1991 és 93 között. Mi volt a feladata, mi volt a szerepe?
Hát a slematizmusban mostanában azt írják, hogy attasé, olaszul az addetto, semmi más nem jelent, csak egy beosztottat. Beosztottat, én voltam a magyar titkár, nuncius úr, nagyon-nagyon tisztelem, szeretem Angelo Acerbi nuncius urat, akivel együtt voltunk reggeltől estig minden nap, ma úgy értve, hogy minden étkezésnél is. Neki fönt volt az irodája, nekem lent volt a földszinten, telefonokat kellett fölvenni, és egy kis betekintést sikerült szerezni mind a magyar kormánynak a működésébe távolról, mind a nagyköveti kar testületnek a működésébe, mert ugye ő volt a doyen, és hát leginkább az egyháznak az életébe. Mondhatom azt, hogy itt néhány dologról még nem is szabadna beszélni, meg nem is kell beszélni, mert egyfajta, nem az, hogy titkos vagy ilyesmi, csak hogy hát ez a munkálkodás azért egyfajta rejtett, kissé rejtett munkálkodás. Itt a leginkább az volt a feladatom, hogy fordítsak ide-oda, angolból, olaszból, de leginkább olaszból, és kísérem a nuncius urat különböző helyekre, ahol ő szolgált. Hát itt is sok emlék meg élmény van. Néha sofőr volt, hát az első napot érdemes elmondani, amit nem gondoltam volna. Tám pénteki nap volt, ősszel, és zúgott az eső. Egy Audi 80-as volt, azt hiszem, akkor a diplomata kocsi, és a sofőr nem ért rá.
Jól indult az első nap.
És az első órában, hát akkor tessék, Budapesten, hát tanultam Budapesten, de annyira nem ismertem. Megyünk a TF-re, testnevelési főiskola. Hol van?
És akkor még nem
sötét
volt ugye
GPS-se?
Semmi.
Nem volt GPS-se, semmi. És akkor az Antal József miniszterelnök tartott egy előadást, jó 45 perceset, és hát nekem ugye fordítanom kellett a nuncius úrnak, meg kísérni, mondani mindig, hogy merre, mit igényelnek. És még én voltam a sofőr is. Ez volt az első órám, így telt el. Hihetetlen volt, meg aztán sok minden érdekesség.
De ez szerintem egy fontos tapasztalat, hogyha rögtön az elején azt a mély vizet, ezt meg tudta úszni, úgymond.
Hát igen, szinte szó szerint.
Akkor innétől jöhetett bármi. Jól értem, akkor ez a két év, ez lehetőséget adott arra is, hogy politikai vezetőkkel egy picit közelebbi kapcsolatba kerüljön.
Nyilván nem politikai szinten, vagy politikai módon, hanem emberileg.
Emberileg, igen.
Emberileg. És ez jó a papnak. Pap mindenkihez hivatalos. Az Úr Jézus most áév van, Szent Máté evangéliumát olvassuk. Hát az egy vámos volt. Vámos. Zakeus is egy vámosok feje volt. Jézus olyan természetesen vette fel velük a kapcsolatot. Volt, akihez nem ment el, vagy úgy nevezte, hogy igen, ugye tudjuk, de Jézus mindenkihez közel akart lenni, mint ember, mint emberhez. És velük is így mégis kialakult egy jó kapcsolat a későbbiek során, és amikor plébános voltam itt Miskolcon, a Mindszenten, akkor is gyakorlatilag az érsek úr, már akkor még seregi érsek úr, meg is bízott az, hogy tartsam a kapcsolatot a város vezetőivel.
És nem csak a város, hanem az ország vezetőivel is, vagy korábbi vezetőivel is. Őriz kedves emléket ezek közül, a találkozások közül?
Hát az Orbán Viktorral való találkozás, akár egészen régebben is, amikor még kezdő miniszterelnök volt, vagy későbbiek során is, mezőkövetői időkoromban is, ott tartott egy előadást, illetve beszédet a templom előtt, és akkor természetes volt az, hogy a plébániára jön be egy fogadásra, másokkal együtt, és akkor ilyenkor van az embernek lehetőséget találkozni vele is. És a legfontosabb mindezekben az, hogy meglátni mindenkiben az embert. És ők is leginkább arra kíváncsiak. Ők sem a papot keresik mindenképpen, hanem az embert.
Az apostoli nunciatúrán töltött két évet követően Maklára került, ekkor már plébános volt, és onnét ismét Miskolc következett. Egy-két fontosabb mozzanat, hogyha van, akár a maklári időszakból, akár a Miskolc mindszenti plébános évekből, mi az, amit jó szívvel emel neki?
Maklárt azért említeném meg, mert mondjuk így, hogy az a hőskorra esik. Minden pap, idézőben mondom, hogy hőskor, a rendszerváltás után volt egy nagy felbozdulás. Minden településen. Én akkor Makláron töltöttem az éveimet, és olyan jó volt az, hogy úgy éreztem, hogy még szabadabban lehet hirdetni az evangéliumot, és az emberek is őszintébben voltak kíváncsiak mindenre. Hát Makláron a családi körök, hát nem is tudom hány család jött össze rendszeresen, főleg a téli hónapokban a plébánián, tele volt autóval az udvar, és több óra hosszát eltöltöttünk együtt. Én ezeket rekreációnak neveztem. Később itt Miskolcon is volt egy olyan, tehát a rekreáción azt, itt kötődnek össze a dolgok, ez a szó Pannonhalmáról származik. Ugyanis Pannonhalmán a novíciusok, meg a szerzetesek este, mikor megvolt a vacsora, és még nem feküdtek le, akkor összejöttek. Hát volt az idősebbek, elmentek akár tévét nézni, de a fiatalok a magiszternek a szobájában együtt voltak, ahol a magiszter rápöfékelt, mi pedig beszélgettünk. Zenét hallgattunk, kitárgyaltunk ezt, azt, amazt, újjáteremtődtünk, ez a rekreáció. Tehát ez nagyon-nagyon fontos minden hivatásban, minden életformában, nagyon fontos, hogy az ember tudjon kikapcsolódni. És leginkább Krisztus közelében az egyházi kincstárból merítve lehet leginkább kikapcsolódni. Én ezt tanultam Pannonhalmán. Na és akkor Makláron, tehát a fiatal kisgyermek, már nem egészen kisgyermekes családokat, hanem olyanokat hívtam meg, ahol már gyereket otthon lehetett hagyni, nagyszülővel vagy anélkül, tehát már negyedikes, ötödikes, nyolcadikos gyerek is volt odahaza, és őnekik mondjuk így, hogy talán már kicsit megszokottá vált az életük, és éppen ezért szükség volt egyfajta megújulásra. És nagy örömmel fogadták ezek a családok azt, hogy a plébánián együtt lehetnek, abba volt pingpongozás, beszélgetés, evés, ivás, ilyesmi, imádság, és rendszeresség. Csodálatos időszak volt, és ez azért lehetett, mert maga a társadalomnak a légköre is olyan volt, hogy szabadok vagyunk, és azt teszünk, amit akarunk, megtehetünk mindent, ami javunkra szolgál. Tehát nem volt kényszeredettség semmiben. Ugyanez az ifjúsági tanosoknál, az ifjúsági csapatnál, a templomban. Tehát ez a maklári időszak. Aztán ide kerülve a Mincentre, hát talán az egész életemnek az egyik középpontja ez, 16 év plébánosság egy helyen. Közben ugye főesperes, városi lelkipásztorkodásnak az irányítása, kapcsolattartása város vezetőivel, ökumenizmus. Akkor az ökumenizmus nagyon-nagyon szépen működött. Nem sorolom föl már, hogy hányféle felekezet volt ott. Először a Mincenti templomban, később az egyetemnek az aulájában. Több száz meg ezer ember tudott összejönni ezekre az ima alkalmakra, és ott nyilvánvaló, hogy szükség volt arra, hogy ezek az emberek a templomon kívül is tudjanak találkozni. A templom az már megvolt, a plébánia, 6 pap is lakott ott, de nem volt alkalmas arra, hogy ott találkozni tudjanak az emberek, legalábbis 100-an vagy 200-an. Szükség volt tehát egy közösségi teremre, és ott azt hiszem az volt a legfontosabb fölépíteni a millenniumi termet, ahol az ezüst miséjében, mert az is arra az időszakra esik, 250-en ültek asztalhoz és ebédeltek.
Ha már Miskolcnál vagyunk valahol, az egész beszélgetésből nekem átjön az, hogy maga az ember mennyire fontos, hogy mindegy, hogy ahogy beszéltünk is róla, hogy politikai vezetőről van szó, vagy városi előjárókról, mindegy a beosztás, mindegy a rang, az ember a fontos. Valahol én ezt érzem meg a László atya szavai mögött, és számomra erről tesz tanúbizonyságot az a gyönyörű kezdeményezés, amit elindított Miskolcon a Mincenti évei alatt. Köszönet a gyógyítóknak címmel gála estet szervezett, amit azóta átvette egy egyesület ennek a szervezését, de ez is László atya nevéhez kötődik, hogy ráirányítsa a figyelmet azoknak az embereknek a szolgálatára, akiknek tényleg nagyon sokat köszönhetünk.
Tehát újból mondom, a rekreációra mindenkinek szüksége van, mint vasutasoknak is, sportolóknak is, vagy bárkinek, csak nem élnek vele. Vagy pedig a maguk kissé olyan, hogy mondjam, félszeg módján gyakorolják ezt. És mivel a templomban megfordult jó néhány orvos, tehát volt személyes kapcsolat velük, tehát nem akkor, nem azért, mert én beteg lettem volna, és akkor voltak, akik engem gyógyítottak, szó sem volt róla, hanem hogy ezt a réteget, amik lássuk be, hogy a gyógyítottnak az élete, mind az orvosoké, mind az ápolóké, azért mindig húzós. Ami azt jelenti, hogy el lehet benne fáradni, bele lehet keseredni, és azért szükség van néha kikapcsolódásra, egy rekreálódásra.
Meg arra is, hogy elismerjék az tevékenységüket.
Meg hogy elismerjék őket. De nem üresen, hanem őszintén, komolyan. Mindenkinek erre van szüksége, hogy őszintén ismerjék el az ő fáradozását, és ezt nagy örömmel fogadták. Szent Lukács, a szent orvos, ugye, aki orvos is volt, az evangélista ünnepéhez, október 18-ához kötődött ez, és szívesen jöttek, örültek neki, aminek a legfontosabb, de volt benne szentmise is, de a legfontosabb rész az inkább az volt a találkozás, beszélgetés, egy kis műsor, egy kis közvetlenebb hangulatú előadás, és így tovább.
Miskolci éveket követően Mezőkövesdre került a Jézus Szíve egyházközség élére, ahol 7 évet töltött el. Ez egy nagyon nagy búcsújáró hely.
Bizony. És ott kezdeném, hogy én megfordultam Mezőkövesden előtte már többször is, de a legemlékezetesebbek egyike az természetesen az, amikor a Nuncius úrral voltam ott, mint az ő kísérője, és akkor még mondjuk így a búcsú a régi rend szerint ment. Hát mondhatom azt, hogy az én plébánosságomhoz kötődik az, ami nem volt könnyű, hogy a búcsúnak a rendjét egy picikét átszerveztük, mert maga a város is egy kicsit átszerveződött. Tehát az, hogy épült egy új templom, az új kis templom, ami nagyobb, mint a nagy templom, és amellett pedig kialakítottak egy tavat. A tó körül pedig sétányt. Tehát magától értetődő volt, megbeszéltem az érsekatyával is, ez természetesen is, hogy a búcsúnak a szokott rendjét, amihez nagyon ragaszkodtak, és ami hősies volt a mezőkövesdiek részéről, ahogy a kommunista korban végülis ezt ragaszkodtak hozzá, hogy tanúságot tegyenek a hitükről az utcákon, a körmeneteken.
És akkor még a szomszédos településekről, sőt, nem csak a szomszédosokról,
hanem... Hát az egész országból, meg a határokon kívülről is jöttek.
Gyalog, meg lovaskocsival.
Bizony, bizony. Na, elég az hozzá, hogy átalakult egy másik rendszer, a templom marad a középpont, de a körmenet azt megkerüli a tavat is. De a rendje módja maradt, tehát a matyó népviseletnek a megmutatása, a matyó vallásosságnak a ról való tanúságtétel, ezek mind-mind fontosak. A templomhoz, az egyházhoz való ragaszkodás. Hálát adok Istennek azért, hogy sikerült meghívni, és el is jöttek olyan jeles emberek, pápai nuncustól kezdve, bocsánat, hát pápai nuncius, de pápai püspökatya is volt ott. De azt, hogy sikerült megtartani, az egész papi működésemre vonatkozólag mindig áll ez a dolog, hogy minden szépet, jót és értékeset megtartani, megőrizni. Nem úgy, ahogy addig volt csupán, hanem amit lehet, egy kicsit újra is formálni. És ez mindenhol ez a lényeg.
És elérkeztünk ahhoz a ponthoz, 2018 után, most 2026 elején itt Miskolc új Diósgyőri plébánián beszélgetünk. Elérkeztünk, azt mondom, hogy az állomás helyei jelenlegi utolsó pontjához.
Igen.
Többszörösen visszatérünk Miskolc, és hogyha már kiadványt megemlítettem, akkor egy újabb kiadványt meg kell, hogy említsek. Vasárnapi Angyal? Volt egy ilyen kiadvány, ami kifejezetten fiatalokhoz, vagy családokhoz szólt.
És az ember próbál evangelizálni. Nyilvánvaló, hogy itt az egyházközség mellett, vagy az egyházközségben a katolikus iskola, a Szent Imre katolikus iskola az, ami fontos. Ott is, ha már az emberekről van szó, tehát nyilván azok a tanárok, azok a gyerekek és azok a szülők. Mindenkit megpróbál megszólítani ez az újság, aminek tényleg az a cím, hogy Vasárnapi Angyal. Az angyal, amelyik repül, amelyik hol itt, hol ott, hol amott jelenik meg, és amelyik hirdet, amelyik közvetít, amelyik hírt akar közölni. A5-ös lapon volt mindössze, de minden héten megjelent az egyházi, vagy az iskola évben. Fölkészítette a vasárnapi szentmisére, énekek voltak rajta, a szülőkhöz volt néhány szó. Azt szoktam mondani, hogy gyerekek, vigyétek haza, és a konyhaasztalra tegyétek le. Nem baj, ha zsír csöppen rá, ott legyen kéznél.
Olyan gyönyörű ez számomra, azt idézi vissza a László atya papi elmondatát, hogy veszem az üdvösség kelyhét, és arról beszélt, hogy ez a kehely, ez egyfajta kapaszkodó mankóul szolgál. Ez a Vasárnapi Angyal kiadvány, ez pedig szintén egy ilyen kapaszkodó lehetett a fiatalok vagy a családok életében időről időre.
Vagy ahogy a sorvezető volt a gyereknél, vagy amikor az ember könyvet olvas, és akkor még gyerekkorában, akkor vagy egyenesen tudjon írni. Tehát valami segédeszköz, amivel az ember jobban megismerheti a fontosat.
László atya, elérkeztünk beszélgetésünk végéhez. Ha így egy-két gondolattal kellene megfogalmazni, akkor mi az, amit a legfontosabbnak tart a papi hivatásában, a szolgálatában?
Ezt a szó, hogy providencia, még nem nagyon ejtettem ki, pedig ez a legfontosabb, a gondviselés. Számomra az Isten következetesen, kitartóan, mint gondviselő Isten jelent meg az életemben, és mivel ezt én nagyon megtapasztaltam, én ezt szeretném tovább is adni. Vagyis, hogy érezzék meg az emberek azt, hogy az Isten mennyire törődik velük, mennyire fontos az Isten számára az ő életük végig. És a végigen nem azt értem, hogy itt a halálig, hanem jóval tovább, amit mi el sem tudunk képzelni. Hogyha így tudják élni az életüket, akkor a többi az már jön magától, hogy mikor mit tegyen. És az embernek illik a gondviselő Isten iránt, hogy így mondjam, tisztelettel respektálni, tudomásul venni, elismerni, hálát adni érte.
Ezt szeretné továbbadni az embereknek. Igen. Én ehhez kívánom a jó Isten áldását, és hálás vagyok ezért a tanúságtételére, ezért a beszélgetésért. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Berkes László pápai prelátus Miskolc újdiósgyőri plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István.